szerint jelentkezik a Szentírásban, és ez is a mi hitünket, a mi bizodalmunkat erősíti, hogy azt látjuk, hogy minden profétai szó, ami Bibliában van, 100% pontossággal beteljesedett. Tehát nem csak x százalék, 2%, 5% vagy 10%, hanem 100%, ezért teljesen bizonyosnak vehetjük a profétai beszédet, hogy az igazság és egy világosság, olyan, mint a lámpa a sötétben, hogy lehet tájékozódni, el lehet boldogulni vele, és meg lehet vele találni, kinek-kinek a személyes életének a helyes életvezetését, a személyes életére vonatkozó helyes utat. Dicsőség ezért Istennek, hogy a Biblia személyre szabott könyv, személyre szabott kijelentés is, minden általános kijelentése mellett személyesen szólítja meg az embert, és a Bibliával igazán először találkozni akkor lehet, amikor elkezded olvasni, és azt tapasztalod, hogy megszólított az Isten. Ez egy elég megrázó dolog szokott lenni az első percben, hogy olvasod a Bibliát, gondolkodod, nem értem, aztán találkozok keresztényekkel, mondják, hogy figyelj, Isten tudod megismerni belőle, önmagadat tudod megismerni belőle, és megérted, hogy miért születtél, miért jöttél a világra, miért élsz, és hova fogsz kerülni, és hogyan rendeződik az élet és kapcsolatod ezzel a Teremtő Istennel. És akkor ezzel olvasni a Bibliát, és akkor először azt tapasztalod, hogy imádkozol, hogy Isten szólítson meg, és személyesen szól hozzád, ez egy fantasztikus dolog. És mindig erre vágysz utána, hogy Isten személyesen szóljon a Szentíráson keresztül te hozzád, a te szívedhez, életedhez, mert a Biblia nem csak egy történelemkönyv, a Biblia Istennek szava, Istennek beszéde az emberek világához, és a személyesen az egy-egy emberhez. Tehát a Biblia olvasásában ne nyugodj meg addig, amíg nem szólít meg belőle az Isten. Tehát addig csak olvasod, de nem jutottál a lényegéhez. És a Bibliával kapcsolatban még azt a csodálatos igazságot is hadd mondjam el, hogy a Biblia olyan csodálatos dimenziókat, világokat nyit meg előtted, hogy amikor olvasod a Bibliát, és elkezdesz azon elmélkedni, amikor Isten megszólít téged, akkor egy olyan tág dimenzióba kerülsz, amelynek nincsen magassága, nincsen mélysége, nincsen szélessége, hosszúsága. Olyan csodálatos világ, az Isten világ, amely megnyílik a Biblián keresztül, ami nagyon izgalmassá teszi a hívő életet. Ez a felfedezés az Isten akaratának, az Isten személyének, felfedezés annak, hogy Isten mit tervezett velem, veled. Ez egy fantasztikus dolog. Úgy szoktam látni néha a Bibliát, mint amikor kinyílik egy igevers, minden kis ajtó kinyílik, lemény a mélyére, aztán mondjuk a Máté Evangélium a 12. fejezetnél valamelyik versnél lemégy, aztán hopp, kijössz a Mózes 5. könyvének 20. részénél, aztán hopp, Efézusi levélnél vagy, hopp, Ézsaiás profétánál vagy, hopp, Jelenések könyvénél vagy, tehát azt veszed észre, hogy bizony egy csomó összekapcsolódás, összefüggés van a Bibliában, és megérted azt, hogy évezredek alatt különböző személyek által iratott le a Biblia, hogy mennyire igaz, hogy ez nem emberek kitalációja, hanem Istennek szava, Istennek beszéde, aki évezredek alatt gondoskodott arról, hogy meglegyen szerkesztve neked, meg nekem, hogy ma tud a kezedbe venni a Szentírást, a Bibliát, Istennek egyelméből magyarul is. Hát nyissátok ki a Szentírást, a Bibliátokat a Galata levél 4. fejezeténél, innen olvassunk először igét, és megpróbálunk egy picikét tanulmányozni igét ma a szellemi és a testi élettel kapcsolatosan. Most jönnek, akik a szombaton ott voltak. Ugye mondtam, hogy erre most nem térünk ki. Most kitérünk. A szombati hirdetésben is utaltam erre a témára, de nem foglalkoztunk ott vele. Galata 4:21-től szeretném olvasni Isten igét. Maradjunk ülve, és így kövessük a szemeinkkel, de ugyanilyen tisztelettel, mint állnánk az Isten igét, olvassátok velem majd együtt. Én hangosan olvasom, ti pedig kérlek, hogy szemetekkel kövessétek. A Bibliában Galata 4:21. verstől olvasom az Isten beszédét. Mondjátok meg nekem ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt, az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok két szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, ujjong te meddő, aki nem szültél, vígagy és örvendj, aki nem vajúttál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a féres asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a szellem szerint itt, a lélek szerint itt, ugye magyarra kitérünk, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Őzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. 13. verstől az 5. részben olvasom. Mert ti, testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak, mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, el nem észétek egymást. Intelek titeket a lélek szerint, vagyis a Szent Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Szent Lélek, tehát a lélek ellen tör, a Szent Lélek pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a Szentlélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, dobzódás is ezekhez hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, amit már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekesznek, nem örökik Isten országát. A Szentlélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, amire a Szent Lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingellők, egymásra irigykedők. Amen. Halleluja. Eddig olvastuk innen az igét. Visszautal a Szentírás erről a helyről az Ószövetségbe, méghozzá Ábrahám két gyermekére, és a két asszonyra, az egyik a szolgáló, Hágár, a másik pedig a felesége, Sára. Emlékeztek rá, hogy már 10 esztendeje volt annak, hogy Ábrahám megérkezik az ígéret földjére, és azt az ígéretet hordozta magában, hogy Isten az ő magját megáldja, olyan sokan lesznek, mint a tengerpartján a föveny, a homok, és olyan sokan lesznek, mint az égen a csillag, és már 10 éve nem volt gyermeke, sőt, Sára méhe meddő volt, és nem született a gyermeke. Az Ábrahám egyiptomi kalandja után jött egy szolgáló Sárával, Szárajjal, akkor még Szárajnak nevezték, most ez mindegy, hadd mondjuk Sárának, és fogjátok érteni, és ne térjünk erre ki. Névváltozás mindig fontos a Bibliában, mindig a névváltozással egy jellemváltozás is, és egy az elhívásból beállás is tartozik. Nos, kijöttek Egyiptomból, és Egyiptomból hozott egy szolgálót, egy Hágár nevű nőt magával, Ábrahám, ugye feleségének szolgálóját. 10 éve nincs gyermeke, jó ötletet támad Sárának, és mondja a férjének, hogy én nem tudok neked szülni gyereket, itt van a szolgáló, menjen be hozzád, és legyen rajta keresztül gyermeked. 10 év, azt lehet mondani, igen, Isten ígért valamit, nagyszerű dolog, hát talán az Isten akarat az, hogy ezáltal elvegyük az áldást. Bemegy az asszony, egyből fogan is a méhében, és azt mondja a Biblia, hogy ettől a perctől kezdünk, az asszony tudatába ír be annak, hogy a vezetőtől, tehát a családfőtől gyermeket hordoz, tudta, hogy keleti szokás szerint az az gyermek az első szülöttje Ábrahámnak, és innentől kezdve ő annak a gyermeknek az anyja, aki minden vagyonát örökölni fogja Ábrahámnak. Tehát tisztelt elő, fia révén gyakorlatilag az egész tekintét, az egész hatalmat át fogja venni Ábrahám családjába, csak időkérdése. Gondoljatok bele, ez a nő Sárának a szolgálója volt. És amikor tudatára ébredt annak, hogy fogant a méhében, tiszta volt vele, hogy nagyon hamar Ábrahám halála után ő lesz a főnök a fia révén az egész családban. Ezt éreztette is Sárával, és Sárának egyből elment a kedvettől az egész történettől, és nagyon nagy fájdalom járt át, mikor ez a nő nézett rá, és ugye visszaélt ezzel a áldott állapottal, amelyet a méhében hordozott. Isten ajándéka a gyermek még ebben az esetben is, bár nem Isten akarata szerint fogant ez a gyermek, de mégis Isten ajándéka a gyermek, és hogy Isten bánik ezzel a gyermekkel, mindvég látjuk, hogy Isten tiszteli az életet, amelyet ő adott. Amen. Nem azt mondja Hágárnak, hogy abortáld ezt a gyermeket, mert hát ciki, nem az én akaratom szerint született, vetesd el, és megszűnik a probléma. Hanem megszületik ez a gyermek, sőt, a méhében hordozza még Hágár a gyermeket, és mondja Ábrahám Sárának, hogy a te szolgálód, bánj vele, hogy jónak látod. Sára ugye minden nap szembesül azzal, hogy az ő méhe meddő, látja Hágárt, Hágár ugye talán nevet mögötte, vagy nem engedetlenkedik, visszaszól az úrnőjének, tehát nem szolgáló lányhoz, szolgáló nőhöz mérte viselkedik, a maga helyének megfelelően viselkedik a Sárával, hanem fölébe emelkedik, viszont mégiscsak a tekintély Sárának kezében volt Ábrahám révén, ezért nagyon szorult helyzetbe kerül Hágár. Ki kell mennie a házból, elmenekül, és akkor találkozik Istennel a pusztában, amikor ott gyötrődik és szenved. És akkor Isten beszélget vele a Mózes első könyve 16. fejezetében. 7. verstől olvasom, 1 Mózes 16:7. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta, Hágár Száraj szolgálója, honnan jössz és hova mégy? Ő így felelt, úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala, tér vissza úrnődhöz, alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala, nagyon megsokasítom a te utódaidat, annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala, ím teherbe estél, és fiút fog szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról, szilai ember lesz ez, kezetem el mindenkire, de rá is mindenki. Kárt tesz testvérének, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá, te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta, én is láttam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahaj Rói kútnak. Ott van most is Kádés és Beret között. Azután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiút, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szülte Abrámnak. Nos, nagyon tanulságos, amit Isten mond az angyal keresztül Hágárnak, azt mondta, menj vissza, és alázkodj meg. Nehezére esik az embernek megalázkodni a tekintély alatt, de tudnod kell, hogy a földi dimenzióval, a földi életben megvannak a relációk, a viszonyok az életünkben. Vannak főnökeink, vannak szüleink, vannak gyülekezetben, tekintében fölénk rendelt személyek. Lehet lázadni a tekintély ellen, de végül az vallja kárát a tekintély ellen a lázadásnak, aki ezt cselekszi. Mert hiába lázad a tekintély ellen Hágár, abban a tudatban, hogy ő majd valamikor fölébe emelkedik Szárajnak, abban a helyzetben, abban az időszakban Sára, Ábrahám felesége tekintélyben fölötte volt Hágárnak. Amen. És ebben az esetben nem Sárának kell elmenekülnie a saját házából, hanem Hágárnak. Amen. Amikor a tekintély ellen valaki lázad, csak a rövidebbet húzhatja. bármilyen ígérete is vannak az embernek, bármilyen látása is van az embernek, bármilyen kijelentése is, bármilyen proféciája, bármilyen elhívása is van, az az ember, aki a fölötte lévő tekintély ellen lázad, ki kell menjen abból az áldott pozícióból, amiben belekerült a pusztába. Isten egy percig nem támogatta Hágár lázadását. Isten helyre teszi a Hágár problémájának a gyökerét. Azt mondja neki, Hágár, alászkodj meg a te úrnőd előtt. Amen. Lehet imádkozni a főnökkel kapcsolatban, a vezetővel kapcsolatban, a szülőkkel kapcsolatban, és lehet panaszkodni, jajgatni a pusztában, hogy Istenem, válaszolj, nagy problémáim vannak, itt ez a sok nyomorúság, amit az ember okoz nekem, vagy személy okoz nekem, Isten fog veled beszélni, és azt mondja, menj vissza, és alászkodj meg. Fogadd el a tekintét. És én nekem gondom lesz a gyermekre, ne félj. Amen. Ezért azt mondja, Hágár, elnevezem ezt a helyet Élrúinak, a látás istene. Istenről kapott Hágár ebben a helyzetben egy kijelentést, egy kinyilatkozást, mi pedig azt látta, azt értette meg, hogy Isten mindent lát, és mindenről tud. Tudja azt Isten, hogy nem ő akarta, hogy Ábrámhoz bemenjen, és Ábrámnak másodlagú felesége legyen. Ezt nem ő akarta, hanem az úrnője. Isten ezt tudta. Tudta azt is, hogy nem ő akarta, hogy gyermeke legyen Ábrámtól, hanem Ábrám akarta, és Sára akarta, hogy ez történjen. Nem ő akarta. Ő, mint szolgáló engedelmességből belement ebbe a dologba. Ami fogant a méhében, tudta, hogy Isten látja, hogy ott van egy magzat az ő méhében. És Isten nem veti ezt a magzatot el, mint egyetlen gyermeket sem vet el Isten, ami megfogan bármelyik anyának a méhében. Amen. Nemrégen hallhattatok arról, hogy egy anya kiugrott az emeletről, és kidobott két kicsi gyermeket. És azt gondolom, hogy ez egy borzalmas dolog, amikor egy anya olyan szinten elkeseredik és kilátástalan válik az élete, hogy nem marad már sátra, nem tudja biztonságban a gyerekeit a férjénél, a családjában, hanem úgy gondolja, hogy véget vet az életének és a gyerekei szenvedéseinek is. Nem normális dolog és elfogadhatatlan bármikor történik ilyen, és fájdalmas dolog. De azokról a kicsi gyermekekről Isten gondot visel. Mert Isten tudta, hogy ezek meg fognak születni, még akkor is, ha a szülei nem helyesen éltek ezekkel a gyermekekkel nagy valószínűséggel. Ha ebben a helyzetbe kerültek, bizonyára nem Isten szerint való módon élték az életüket. De Isten ezeket a gyermeket magához vette. És Isten ezekről a kicsi gyermekekről gondot visel. Ennek a gyermekeknek ma biztos, hogy jobb helyen vannak, mint ma a földi szüleiknél. Bár Isten gondot akart viselni erről az egész családról. És nem akarta, hogy ez legyen az életüknek a vége. Mert Isten adta ezeket a gyermekeknek a családnak, Isten tudtával születtek ezek a gyermekek, és Isten akarta megáldani ezt a családot. Mint ahogy Hágárt is. Hágár a testnek az útja. A méhében fogant gyermek a test indulatából való, a testben való járásnak a módja. Ilyen minden ember, aki lázadásból olyan pozícióra tör az életében, olyan helyzetbe akarja hozni magát beszéddel, viselkedéssel, gondolkodásmóddal és a lázadással, amelyre még nem érett meg, és amelyre nem Isten emelte föl. A Hágár üzenete a test szerint való törekvés arra a pozícióra, amelyre nem Isten emel valakit föl. Amen. Amikor te olyan helyzetben hozod magad, vagy olyan helyzetben gondolkozol, vagy én olyan helyzetben gondolkodom, amelyre nem Isten hívott el, nem Isten emelt föl, nem az idő, nem a megfelelő időzítés szerint lépsz bele abba a dologba, te magadat nyomod bele ebbe a dologba, vagy én magamat nyomod ebbe a dologba bele, akkor mindig az érzésed van, hogy neked ezt a helyzetet, szintet meg kell tartanod. Neked ezért harcolnod kell, neked ezért küzdened kell, neked ezért le kell nyomni a másikat. Neked ezért fölébe kell kerekedned azoknak, akik tekintében mégis nem szerint valódon fölötted vannak. És kezdesz küzdeni, harcolni, de nem tudsz megállni ebben a helyzetben, mert nem Isten vitt oda téged. Nem Isten állított be abba a szellemi pozícióba, anyagi pozícióba, munkahelyi pozícióba, élet szakaszodnak megfelelő pozícióba. Amen. Tehát te szerint lehet előre törekedni az életben olyan helyekre, amelyek rabságot okoznak, és nem szabadságot. Az Istentől való áldás szabadságot hoz az életedbe az áldástól. Amen. Amit én szerzek meg magamnak, és előre tolakodok, előre nyomulok az életemnek bizonyos szakaszában, megszerezve dolgokat, a tekintély ellen, Isten akarata ellen, a saját vágyaim, kívánságaim szerint, a test szerint, a testi bölcsesség szerint, az rabságot okoz az életemben, kilátástalanságot, és olyan feszültséget hoz létre, amelyel végül is nem fog tudni boldogulni, mint hogy Hágár sem boldogult ezzel. De megértette azt, hogy Isten látta azt, hogy Sára akarta, hogy bemenjen Ábrahámhoz. Látta azt, hogy Ábrahám akarta azt, hogy gyermeke legyen. Megértette azt, hogy Isten tud erről a gyermekről, és azt mondta, hogy elveszt azt a helyet, azt a kutat, hogy is. Lahaj, Rui, igen. Tehát azt mondja, hogy az Isten, akit láttam, Isten, aki látott, akiből élet származik. Isten, aki látott, akit én láttam, akiből újra élet az én lelkem, újra élet az én reménységem. Egy tapasztalata volt Hágárnak Istennel, és Isten nem felelkezett meg el az ígéretről, később látjuk. Amikor azonban megérkezett Izsák ebbe a családba, az ígéret gyermeke, ha tovább lapoztok, 21. fejezethez, megszületik Izsák, az ígéret szerint való. Igaz, hogy 16 esztendővel később fogan, tehát 25 esztendővel Ábrahám az ígéret földjére érkezése után fogan Izsák az elhalt Sára méhében, az Isten ígérete szerint, az ígéret örököse, az ígéret gyermeke. Amikor elválasztják az anyjától, akkor nagy ünnepség van Ábrahám házában, nagy örömünnepet tartanak, és akkor meglátja Sára, hogy Izmael nevet. És Sára megértette, hogy a törvény szerint nem Izsák az örökös, hanem a teszt szerint hoztak egy döntést, Izmael, Ábrahám törvény szerint jogos örököse. De a szellem szerint nem. A szellem szerint a jogos örökös Izsák volt. A törvényszerű az lenne, hogy meg kell halnod. És meg kell halnom a bűnei miatt. A törvény szerint ez a következmény. És mosolyoghat az ördög, és mondja, igen. A szellem szerint azonban életet kaptál Krisztuson keresztül. És bár törvény szerint meg kéne halnod, szellem szerint mégis élhetsz. Amen. A testi fölött diadalmaskodik a szellemi. A szelleminek forrása Isten. A testinek forrása az ember. Én és te vagyunk ennek a forrásai, a testinek. A szellem szerinti diadalmaskodni akar, a törvény szerinti, a test szerinti, fölött a törvényt értsétek úgy, hogy a szabályok, az emberi rend, sőt az ószövetségi törvény is, amely pusztán nevelünk a Krisztusig, amíg a testi Izrael helyébe lép, pontosabban a szellemi örökségébe lép a szellemi Izrael. És megszületik az örökös, az ígéret gyermeke, a szellem szerint született, aki úgy születik meg, hogy anya méhének elhalt voltában az élet erejének törvénye szerint jön lét elő, mint ahogy a názáreti Jézus Krisztusra mondja a Zsidókhoz írt levél 7. rész 16. verse, hogy ez az életnek ereje által jött elő a Melkisédek rendje szerint való pap, Jézus Krisztus. Tehát mindegy, zárójelbe, és ebben megint nem megyünk bele, mert ez tényleg hosszú lenne. Meg kicsit nekem is most újra kéne végig pozícionálnom, hogy ne menjek össze-vissza. Tehát az élet ereje hozza elő Sára elhalt méhében, miközben Ábrahám vele hál, az ígéret gyermekét. Szellem szerint született. A szellem szerint született dolgok Isten csodáihoz kapcsolódnak. Amikor szellem szerint jut elő az életed, az minden esetben az Isten csodáival köti össze te szívedet. Minden eset, amíg a szellem szerint jutsz előrébb az Isten követésében, a Krisztus követésében, az életben, minden esetben összekötti a te szívedet az Isten dicséretével, magasztalásával és Isten csodájával. Amen. Ezáltal, mivel úgy lépsz be a következő tekintélyszintbe, a következő ígéret betesésének szintjébe az életedben, hogy Isten csodája kapcsolódik hozzá, ezért soha nem leszel rabja annak a helyzetnek, nem testi módon fogod kezelni, hanem szellem szerint szabadságban fogsz járni. A Galata levélben korábban olvassuk, ugye, ti azonban szellem szerint éltek, nem test szerint, hogy szabadok legyetek, ti pedig szabadok vagytok. Amen. A szellem szerint járó ember szabad. A test szerint járó ember rab. Rabja annak, amit elért. Rabja annak, amit megszerzett. Rabja annak, amit kikönyökölt, amit kikövetelt. Rabja annak, és szolgálója annak, amit tesz szerint elvett. Ugyanis Ábrahám elvette tesz szerint ezt a gyermeket, és fizetni kellett neki az árát. És Ábrahám utódainak, és Izrael leszármazottainak máig napig fizetni kell a test szerintinek az árát, és Isten mondta, hogy hadakozni fog a testvére ellen. És ugye az arab világ máig napig hadakozik Izrael ellen, a földi Izrael ellen, de valószínűleg, hogy egy fanatikus iszlám szélsőségesnek te sem vagy a szíve csücske, mint keresztjén. De mi szeretjük őket, és kívánjuk, hogy megtérjenek, mert Isten őket is reménységgel segítette el a világra, azzal reménységgel, hogy megismerik őt, és nem a teszt szerint a törvény, a saját törvényeik alapján rabok, hanem a szellem szabadságában szabadok. Amen. Tehát amikor a szellemi ember megvárja az Isten áldását, hogy szellem szerint szülessen meg valami az életében, az új helyzetében az életének szabadság van. Nem rabja annak a pozíciónak, annak a tárgynak, annak a sikernek, amit elér, hanem szabadságát tud benne élni, és ezért képes úgy viszonyulni az embertársaihoz, hogy nem uralkodni akar rajtuk, hanem szolgálni akar feléjük. Amen. Mert nem kell félnie attól, hogy bárki elveheti tőle azt, amit kapott. Mert tudja, hogy Istentől kapta. Nem félelem járja át a szívét az otthonában, a házában, a gyermekeit tekintve, a családját tekintve, a munkahelyét tekintve, az anyagi életét tekintve, hanem szabadság járja át a szívét. Mert tudja, hogy Isten vitte bele abba a helyzetbe, és ami született, az szellemtől való, Istentől való. Amen. Érzitek ezt? Érzitek? Itt vagytok? Lehet követni? Lehet követni. Halleluja! Ez el lehet prédikálgassak itt magamnak. Megpróbálom úgy megosztani, ami a szélemben van, hogy érthető is legyen. Ez ugye, hát ez a tanítás lényege. Na oké, most meggyőztem magamat is, mehetünk tovább. Tehát a szellem szerint való született szabadság. A szellem által született dolgok szabadságot hoznak. A test szerint elvett dolgok rabságot hoznak. Amen. Korlátokat hoznak, fájdalmat hoznak. Olyan fantasztikus dolog benne lenni abba, amit Isten szellemének a vezetése nyomán, Isten akarata szerint születik meg az életünkben. Mert ha jönnek a nehézségek az életünkben ennek kapcsán, amiben benne vagy abban a helyzetben, munkai nehézségek, anyagi nehézségek, kapcsolati nehézségek, alkalmatlanság gondolata érzete, a szíved meg tud nyugodni abban, hogy Isten vitt bele ide ebbe a helyzetbe, és érói, a látás Istene ismer engem. És akit én láttam, ő is lát engem. És minden, ami született, az ő tudtával született meg. És nem csak az ő tudtával, hanem az ő akaratából. Amen. Nagy különbség. Nagy különbség, hogy Isten tudtával, vagy akaratából születik meg. Ne szaladj előre 15 évet. Ez sok. Sok! Ha belegondolsz, hogy 25-öt kellett igazán várni. Hát belegondolsz, hogy 10 évet várni, azért az becsületes dolog, nem? És ha 10 év után azt mondod, hogy most ha elveszem, hát ez teljesen érthető. 10 évig többé-kevésbé hűséges volt Ábrahám, ugye a egyiptomi kalandját leszámítva, ebből jött ez a testi, tehát a testi döntésből, testi hajtás, testi örökség. Bement Egyiptomba, úgyhogy Isten nem mondta neki, és ennek a következményt, ugye Hágár a családjában. Tehát a szellem szerinti, a szellem szerint született dolgok szabadságot hoznak be az életünkbe. Amen. Szabadságot, biztonságot, békességet. Abban a szellemi állapotban vagy, hogy el vagy rejtve az Isten kezébe. Biztonságban vagy. Egy olyan fantasztikus dolog, hogy bármi történik az életedben, a legnehezebb dolgok, amik megrengetnének amúgy, ha test szerint lennél benne abban a helyzetben, összeomlanál, gyógyszerezni kéne magadat, vagy depressziós lennél, és természetfeletti módon benne vagy abban a helyzetben, ahol tudod, Isten mondta, Isten akaratában vagy benne, és Isten szerint való módon vagy benne, és egyszerűen azt tapasztalod Isten jelenlétében, hogy egy nagy békesség szállja meg a szívedet, és átmegy rajta. És eközben megtapasztalod az Isten ígéretéhez való hűségét. Amen. Így van? Még mindaz, ami tesz szerint emberi ötletekből, talán emberi jó szándékból, mondja a magyar mondás, hogy a pokolba vezető út is jó szándéka van kikövezve. Tehát ugye az ördög sose úgy, hogy én vagyok az ördög, ekkora szarvam van, ilyen szőrös vagyok, gyere velem a pokolba. Hanem kétféleképpen jön a sátán világosság angyalaként, ugye az okkultizmussal, a megtévesztéssel, a testies dolgokkal, és jön, mint bárányből bebújt farkas, meg nem tért szellemmel, meg nem tért szívvel, áltestvérnek mutatkozva. És ezek az emberek, akik testiek, nem szellemiek, kiváló tanácsokat tudnak osztogatni a többieknek. Tehát nagyon jó tanácsokat lehet hallani az ilyen emberektől, akik önmaguk is elrontották az életüket már. Ilyenekhez nem menj tanácsot kérni lehetőleg. Szoktam mondani erre, hogy házassági problémákkal küzdködő emberek nem menjenek olyanokhoz tanácsok, akinek elváltak már. És tipikus eset, hogy hölgynek problémája van a házasságában, megy a másik hölgyhöz, aki már elvált, ő biztos tudja, hogy volt már ebben a helyzetben. Tehát ember, neki nem jött össze. Hát menj olyanhoz, aki már 40 éve hűséges a férjéhez, talán segíteni tud neked, hogy mit csinálj. Amen? Tehát szellem szerinti, aki abban van, abban az örökségben van benne, ami Isten szerint való módon működik. Tehát a szellem szerinti és a test szerinti örökség és gondolkodásmód a szabadság vagy a rabság útjára viszi az ember életét. A szellem szerintit mindig üldözi a test szerinti. Mindig üldözi. A Pál apostolnak a legtöbb problémája a szellem szerinti szolgálatában, tehát Istennek való engedelmességben, ugye Pál apostol mindig a szolgálatában oda ment, ahol Isten vezette, hogy menjen, és azt tette, amit Isten akarta, hogy tegyen, és ezt látjuk, hogy Isten vezetése volt az életén, és egy hívő embert arra lehet megismerni, hogy hallja az Úr hangját, Isten vezetésének pedig enged, mert szereti Krisztust, aki pedig Krisztus szereti, az engedelmeskedik neki, amen. A Krisztus szerető keresztény embert arra lehet megismerni, hogy szombaton erről beszéltünk is, hogy engedelmeskedik Krisztusnak. Ennyire egyszerű. Tehát azt mondom, szeretlek Jézus. I love you, Jesus. Ez abban mutatkozik meg, hogy engedelmeskedünk az Úrnak. Amen. Ez az ismérve. A szellem szerinti arról ismertetik meg, hogy engedelmeskedik. A szellemi ember. Enged Krisztusnak. Amen. Pál apostol ebben a szellemi szolgálatban járt. Olyan helyre küldte ezt a zsidó embert, aki farizeus volt, abszolút a törvény rabságában élt, és abból jött ki szabadításra, ahova ő testi emberként soha nem ment volna. Tehát Pál apostol soha nem tette volna be a lábát pogányok házába. Soha nem ment volna, hogy pogányokat Krisztushoz hívja, és a kegyelmet, a bűnök bocsánatát hirdesse nekik. Hogy azt hirdess, hogy egyenlőek vagytok a zsidókkal. Soha. A testi ember soha nem tette volna meg. De Pál apostol megtért, és újjászületett. Szellem szerint született, és a szellemi ember, Pál szellem szerint élve, szellemmel lévén, engedett az Istennek, és elment, és lett a pogányok apostola. Ez a vérengző farizeus, aki üldözte Krisztus követőit, a zsidókat is, akik Krisztus követői lettek. Amen. Szellem szerint járt, és mivel szellem szerinti ember volt, folyamatosan konfrontálódott a test szerintivel. Megy városról városra, zsinagógáról zsinagógára, és a vallásos emberek, a törvény igáj alatt nyögő emberek, akik nem születtek Szentlélektől, és nem születtek Isten igéjétől, hanem szellemükben halottak, törvényeket tartanak meg, vallási szabályokat tartanak meg, azok állandóan üldözték. Konfrontálnia kellett mindig a szellem szerintinek a test szerintivel. Ezt olvassátok a Apostolok Cselekedetei 13. fejezetben, a Pizidia Antiókiában történik, a 44-es verstől, Apcsel 13:44. A következő szombaton azután majdnem az egész város összegyűlt, hogy hallgassa az Úr igéjét. Amikor meglátták a zsidók a sokaságot, elteltek irítséggel, és kármolva ellene mondtak Pál beszédének, jelzem, ők mondták, hogy jöjjön vissza. Tehát a zsidók mondták, hogy jöjjön vissza a következő héten, és beszél nekik még ezekről a dolgokról. Azonban, amikor látták, hogy mennyi embert érdekel még ez a dolog, és ők meg prédikálnak már nem tudom hány éve ebben a városban, és nem tudtak zsidó hitet éríteni, csak néhány tekintélyes görög asszonyt, akkor irítsé fogta el a szívüket. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondták, először nektek kell hirdetnünk az Isten igéjét, mivel azonban ti elutasítjátok, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világossá teszlek, hogy üdvösségük legyen a föld végső határáig. Ennek hallatára örvendeztek a pogányok, és magasztalták az Úr igéjét. És akik az örök életre választottak, mindjárt hívők élettek. Az Úr igéje pedig terjedt, eltelt az egész tartományban, de a zsidók felingerelték ellenük a tekintélyes istenfél asszonyokat és a város előjáróit. Üldözést támadt Pál és Barnabás ellen, és kihívszék őket a határukból. Ők pedig lerázták lábuk porát ellenük, és elmentek Ikoniumba. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. Halleluja! Tehát látod, hogy az élet diadalmaskodik a halálon. De minden esetben az élet, az Isten szelleme szerint való szabad élet konfrontálódik a vallásos erőkkel. És amikor Isten népe elkezdi kompromisszum nélkül képviselni az életnek igéjét, az életnek beszédét, legelőször a törvény igája alá rekedt vallásos emberekkel konfrontálódik. Aki a törvény szabálya szerint testi módon élik a hív életüket, testi módon gondolkodnak, a templomba járás, a vallásokhoz való hűség, a vallási hagyományok megtartása, és amikor te kezded az élet beszédét hirdetni, és látják, hogy emberek a törvény cselekvése nélkül jutnak üdvösségre és szabadságra, úgyhogy ők már évtizedek óta nyögik, és nyomják ezerrel azokat a dolgokat, amelyek benne vergődnek, kínlódnak, és még mindig nincsenek szabadok, mint aki 10 percet ért meg, de ez iszonyú idegességgel tölti el egy vallási ember szívét. Az én dolgoztam érte 20 évet, és itt nyögök, kínlódok a bűneimmel, a hitetlenségemmel. Ez meg 10 percet ért meg, és itt repked megtelik örömmel és Szentlélekkel. Fúj, ez hazugság. Az ördögtől van. Nem így van? Ezért kedvesem, amikor a szellem szabadságában elkezded hirdetni az igét, ne feledd el, hogy én Pál apostol idejében a test szerint üldözte a szellem szerintét. Most is így fog történni? Semmi különbség nincs. A test szerinti mindig üldözi a szellem szerintét. A test szerinti mindig el akarja venni a örömödet. Meg akar fosztani a te szabadságodtól. Mert irigyli. Féltékeny rá. Mert ő meg sem ízlelte azt. Soha, amit egy néhány perce megtért keresztény, megkap. Kereszténynek lenni, Krisztus követő, megtért újjászületett ember, ugye? Nem vallás. A kereszténység nem vallás. Amen. Hanem közösség az élő Istennel. Tehát ne feledd el, hogy amikor az Isten igéjét, Isten igének szolgálatában forogva hirdeted, akkor bizony nagyon komoly konfrontációba fogsz kerülni, és fogunk kerülni a vallásos erőkkel, és az okkult erőkkel. Kettő között nagyon komoly átfedés van a két erő között, ugyanis mindegyik szabályok és törvények alapján próbál bizonyos érzelmi, lelki, fizikális változásokat létrehozni az emberek életében. Tehát mindegyik bizonyos szabályok, törvényszerűségek, misztikus megoldások, módok alapján próbál változást létrehozni a maga életében, az embervilág életében. Így van? Tehát törvények, szabályok, amik rabság, félelmetes, ig alatt nyögnek. És ha pedig elfogadod Krisztust, születsz a szellem által, és szabad vagy. Csak a szabadság nehogy örülj legyen a testnek, hanem ebben a szabadságban szellem szerint szolgáljunk az Istennek. Amen. Szabad szívvel, boldogan, biztonságban. Mennyi ember szeretne békességet a bensejében, a szívében? És hadd mondjam neked, lehetséges. Lehetséges boldognak lenni. Lehetséges egy teljes életet élni. De ehhez ki kell jönni a hazugságból, ki kell jönni a bűnökből, ki kell jönni a homályból, a sötétségből, a testiből, amely a rabságot okoz az ember életében. Lehetséges a megtérés, és lehetséges a szabadulás, és akit a názareti Jézus Krisztus megszabadít, az valósággal szabad. Amen. Viszont a szabadság megtartása csak a szellem szerint szolgálatban lehetséges. A szabadságot azért szokták elveszteni, és szoktuk elveszteni mi keresztények, mert szellemben megtapasztaljuk Istennek a szabadítását, és testben akarjuk befejezni az Isten munkáját. Ezért mondja a Korintusi Galata levélben az Isten igéje, amit szellemben kezdtetek el, most testben akarjátok befejezni? Hozzálátok megoldani a problémákat. Gyorsabban, mint ahogy én úgy gondolom, Isten tempója jön az életemben. És gyorsan rendezünk, átéltem egy szabadulást, és akkor folytatom az életet úgy, mint eddig. És azon veszem magam, hogy eltelik 2 nap, és megint visszamentem ugyanabba az állapotba, szellemi állapotba, amelyben voltam a szabadulásom előtt. És ettől néhány keresztény ember összezavarodik. Test szerinti módon kezd hadakozni, és harcolni a bűn ellen, nem pedig a szellem szabadságában. Test szerint harcolni a bűn ellen, hogy tiszta legyek és szabad legyek, egy esélytelen küzdelem. Olyan dolog, mint mikor talán láttatok már autót elakadni sárban, és akkor már megfeneklik az autónak az alja, tehát az ugye onnan se kisebbe. Tehát azt magától már nem fog kijönni, azt tudni. Tehát még a legjobb terepjáró sem fog kijönni. Még a megfeneklik, és még pörgeti a gumit. És bármennyire saras a hely, elkezd égni a gumi. Füstöl a gumi. Tehát kezd kiégetni. Égetni a gumit annyira. Pörgeti. És néha ilyenek vagyunk mi keresztények, hogy belekerülünk a sárba a testi gondolkodásmód miatt, a testi döntések miatt, a szellemi szabadulás után belemegyünk a sárba, kezdjük pörgetni a gumit, és egyre jobban mélyrássuk magunkat. És egyre kilátásnálba válik számunkra, hogy igaz az ige, hogy Jézus, akit megszabadít, valósága szabad, és akkor hallod az igét, már testi módon hallod, testi módon reagálsz, és a testi ember azt mondja, lehetetlen az Istennek tetszeni. Lehetetlen. Ez nem lehetséges. Ez hazugság. És elkezded a testi reakciódból ellene mondani, nem nyilván még, de a gondolataidban és a szívedben testi módon reagálod az Istennek az igét. Ismerős? A szabadság a szellem szerint való járásban van, nem a test szerintiben. Soha nem mondta az Isten igéje, hogy te szabad lehetsz, vagy én szabad lehetek, ha test szerint járok. Erre nem szól az ígéret. A test szerint való járása a rabság következménye érvényes a Bibliában. Amen. A szellem szerintire pedig, mint gyümölcs eredmény, a szellem szerint való járása, mint gyümölcs eredmény pedig, vagy szellemi állapot, a szabadság állapota. Amen. Tehát nem elég szellemben kezdeni valamit, szellemben is jó véghez vinni a dolgokat. Na, még ezt tovább fogjuk bontani. Nem maradunk itt ennyinél. Azért. Mária és Márta. Lukás 10. Hát Mária a Márából van ugye keserű, szomorú, szükségben lévő. Márta úrnő, kegyes, magabiztos, erőteljes. A névjelentése körülbelül ezt jelenti. Lukás 10:38. Amikor tovább haladtak, betért, mármint Jézus és tanítványai egy faluba, ahol Betánia, ugye, ahol egy Márta nevű asszony házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta a beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, Nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsem. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Házi asszonyoknak talán a legsokkolóbb az lehet, hogy egész délelőtt főznek, mert talán előző este már elkezdik, hogy tervezgedik, készítik elő a húsokat, és a levest, és a desszertet, és jön a vendégsereg, és 15 perc alatt elpusztítják, és akkor marad egy nagy rakás mosatlan. Hú, ez nekem nincs ebben tapasztalatom, de azért házi asszonyoknak néha a feleségem is beszélik, azért hát ennyi volt. Nagyon szépen meg volt terítve, meg ki van csicsás, és akkor 15-20 perc, hogyha kevésbé sáshalt kategória, ilyen, akkor elhúzhatják fél óráig, háromnegyed óráig, de a vége ugyanaz. Ez nem a 10-20 éves kategória, mert az éhes mindig. Tehát ez a fajta. Ez, ilyen, ez normális. Tehát ezt még nem kell kiűzni. Tehát nyugodj meg. Tehát azért elég megrázó lehet az, hogy ha valaki pusztán azért csinálna egy ételt, az lenne a szívében, hogy szép legyen. És akkor fölraknák az asztal, és mindenki teljesen éhes, és akkor nagyon szép ez a leves. Tök jól néz ki ez a puding. Meg hogy megy össze rajta a tejszínhab, a Tesco, és ez az igazán. Egyre folyékonyabbá válik. És nézd, már mozog. Tehát ugye valószínűleg, hogy a házi asszonyoknak azért nem ez lenne igazán a siker. Ha valaki egészségesen gondolkodik, akkor azt mondja, íz lett nekik. Megették mindent. Megerégítettek, hála az Úrnak, dicsőség az Úrnak. Ám, ha valaki úgy normálisan gondolkodik a vendéglátásra, akkor igazán ennek örül. És nem azt mondja, hogy megették. Pedig milyen jól nézett volna még itt ki. Hát igen, ilyen melegben még néhány órát. Ilyen szakácsok tudják, jól nézett volna ki. Aztán meg habos lett volna, na mindegy. De most nem ecsetelem. De, tehát Márta szolgált az Úrnak. Tevékenykedett. És mennyire ilyenek vagyunk néha, amikor reggel fölkelünk? 10 perc múlva ülnék el a kis motorra. Ha nem nyomom kopgáz a lelkések a munkahelyemről. Ó, uram, hol is vagy? Nem baj, most független tőled bárki. És akkor nekiindulsz, dolgozol. És akkor azt érzed, hogy 9 óra, 10 óra zaklatott a lelked. És feszült vagy. Mindenet fáj. Szólnak hozzá. Szólnál, de inkább nem szólsz. Bedugózol a Vezúvot. Bírod 12-ig. Aztán bám. Persze, arra öntöd ki, aki legközelebb áll hozzád, mert a többiekre ciki. És akkor amúgy megvágod a képet. Igaz? Elindultál. Elindultam. Ennek a napnak testben. Testben. És várom a szellem gyümölcsét. Csak nem jön az a türelem? A feleségem tudna rólam beszélni, amikor kérdezte valamelyik nap, mi a bajod? Figyelj, drágám, nagyon sok nehézségem van, és nagyon kevesen tudom Bibliát olvasni reggel. Ez a problémám. Oké. Okay. És bölcs volt. Elment a közelemből. Még mert ki nem tör a vulkán. Na, oké. Okay. A családi dolgokról hagyjuk. Ennyi elég. És, de ez is igaz. És viszont azt tapasztalom, tudjátok, amikor szellem szerint szolgálok az Úrnak. És úgy kezdem a napot, hogy szolgálok az Úrnak. Szellemben. Tehát nem csak annyit, hogy amen. Szóval én mindenben be vagyok alatt, ha István a témát. Tehát tudom, én is sokszor csináltam így is, úgy is, de inkább olvassál minne, tehát azért ezt hadd mondjam, mert még egy pár kort is azért benne tartja a szuflát, a szelleminek a csiráját legalább. Tehát meg kell érteni, hogy a szellem szerinti ember szellemben áldozik az Istennek, és szellemben közösségben van az Istennel. Nem csak vasárnap, bár tudjátok, mondtam nektek, hogy legalább vasárnap ragadjuk meg a lehetőséget. Mert itt könnyebb azért bemenni Isten jelenlétébe. Istennek engedelmeskedni, az Úrhoz rabújni. Amen. Azért csak könnyebb. Én ezt tapasztalom. De gyülekezetünkben könnyebb, az a cikk lenne, nehezebb lenne, de hála az Úrnak, hogy én azt tapasztalom, hogy könnyebb. Dicsőség az Úrnak. De mégis tudjátok, azt látom, hogy a hétköznapokban is meg kell tanulnod nem testi keresztények lenni, meg kell tanulnod nem testi keresztények lenni, testi módon élni, hanem szellem szerint. És ez a Márta és Mária példázata Jézusnál ezt jelenti, hogy nem a kajával volt ott a probléma, hanem Mária felfogta, hogy az ő keserűségének, problémáinak, szükségének a megoldása jött a házukba. És felfogta, hogy az életének legnagyobb lehetősége, hogy az Isten fiával személyesen beszélgessen. Gondolj már bele! Oda menne Jézus a házatokhoz személyesen, és akkor egyikőtök a házaspár leülne lábaihoz, beszélgetne, másik meg gyorsan csinálunk egy kis kenyeret, vagy főzzünk valami. Rándotát kész, Úr Jézus! Tehát mit szeretsz? Hol menjek? Ja, meg a Tesco-ba, és mire haszamégy? El is ment. És ott vagy, megfőztél mindent. Mi van, nem eszünk? Ki mondta, hogy éhes vagyok? Viszont azt látom, hogy te éhes vagy. Most én akartam neked adni enni. Én nem azt vártam, hogy te csinálj nekem valamit. Szerettem volna neked valami szellemit adni. És akkor elmondja Jézus, hogy ez a Mária olyat választott, amit már nem lehet tőle elvenni. Mert Márta megcsinálta azt a kaját, megeszik. Jézus meg a tanítványai biztos jó étvágyok voltak, ott Péterék, jó halász emberek, sétáltak sokat. Jó étvágyok lehetett, szerintem azért képesek voltak elpusztítani, amit ott kis kenyeret mindent megcsináltak, megették. És akkor Mária tiszta fáradtam, vagy Márta tiszta fáradtam. Hú, na, oké, helyt álltunk. Mária pedig dicsőségtől elázva. Boldog, csak énekli, jöjj Izrael, ne félj, bízz. És akkor Mártát megidegesíti. Hát normális vagy? Hát figyelj, te nem tudsz semmit. Mária, te nem tudsz semmit. Ó, Uram, halleluja. Persze nem ezt mondja, hogy elkezd imádkozni, hát, hogy ő is megnyíljon a szeme, és lásson. És így lehet két keresztény ember között egy óriási differencia. Ugyanazon a helyen, ugyanabban az életben, ugyanabban az országban, ugyanabban az élethelyzetben óriási különbség lehet a testi és a szellemi között. Hogy ki éli testi módon a keresztény életét, és ki éli a szellem szabadságában. És a szellem szabadságában való járás, tehát az Krisztusból való táplálkozás, a Krisztussal való személyes közösség. Annyit beszélünk róla. És azt látom, hogy ma az ördög legerőteljesebben ezt támadja. Támadja a munkával, és támadja a szabadidővel. Figyeld csak meg, hogy mennyi gondolatot támad, amikor szabadidőd van. Hogy mivel töltsd el? Nyírni a füvet, főzni, mosni, takarítani, virágot ültetni, videójátékozni, internetezni, telefonálni, gyakorolni. Igaz? Egy csomó dolog elkezd nyomulni befel az életedbe. És kezd el úgy érezni, hát persze, persze, hát olyan fontosak ezek a dolgok. És mire elvégeztél mindent, ki vagy merülve, vagy fáradva, és Márta módjára, hát megint nem a legjobb részt választottad. Vagy választottam. Amen. Én azt látom, hogy nem csak a munkai leterhetség, iskolai leterhetség a kihívás a szellemi embernek, hanem a szabadidő is. A szabadidő eltöltésére nagyon sok lehetőség van az életben. De egy szellemi ember megtalálja helyét a fizikai szükségek betöltésének, de szabadságban. És a szellemi áldozásnak, és a szellemi közösségnek, és a táplálkozásnak a helyét is. És tudjátok, azt tapasztalom, hogyha Isten szellemének szabadságában szellemi emberként élek, akkor Isten szelleme termi a gyümölcseket bennem, és terem egy szabadság és egy békesség a szívembe. Tehát nem kell törekednem az Isten jelenlétében, mert benne vagyok Isten jelenlétében. Amen. Tehát nem kell bemennem az Isten jelenlétében, mert benne vagyok Isten jelenlétében. Értitek? Tehát néha mi keresztények azt gondoljuk, hogy ez ilyen kapcsolósdé. Bekapcsolom, kikapcsolom. Dicsőjétek, nekem dicsőjétek, leülök, hallgatok. Isten jelenlétében vagyok, világ vagyok, Isten jelenlétében, világ. Nem. Én azt látom és azt tapasztalom az életemben, hogy amikor tudok szellem szerint járni, és nem test szerint, akkor Isten jelenlétében vagyok. Tehát különösebben a dicsőjétés alatt nem kell törekedni, meg erőködni, bemenjek Isten jelenlétében, mert benne vagyok. Csak élvezem, hogy ó, halleluja. Ó, együtt csak jobb. Hogy a közös áldozásnak, a közös átélésének is jelenlétének van egy különleges íze, különleges áldás, egymás bátorítása, erősítése. Amen. És ugye azt is tapasztalom, hogy a szellem szerint kezdek járni ebben a közösségben, akkor kiszorulnak az én bensőmből, szívemből a bűnök. Ha szabad időmben tudom helyesen kitölteni a szabad időmet, és az Úr tölti meg a szívemet, akkor nem tud bejönni az életemben sok olyan bűnös dolog, amely rabbá teszi az életemet utána. Olvastam valahogy, hogy mi keresztények elítéljük a tisztátalanságot, az erőszakot, és sokféle mocskos dolgot, ugye, és nem csináljuk. Mégis annyi mindent megnéznek keresztények a mozikban, és a televízióban. Ezekből mindből. És aki ezzel táplálkozik, ha ezzel táplálkozom, megfertőzi a bensőmet, és testivé tesz. A testet táplálja. A testet erősíti. És nem kell csodálkozni, hogy nem vagy Isten jelenlétében. A testi ember nem tudja ezt megérteni. És itt jön a következő ige. A Korintusi levélben. A 2. Korintusban, méghozzá a 9. verstől olvasom. Bocsánat, 1. Korintus 2, elnézést, 1. Korintus 2, és 9. verstől itt a rész végéig, pontosan 16-ig. Nézzétek csak! Jó, a 6. verset olvasom inkább. Jó, többet nem variálok. Tehát 1 Korintus 2:6. A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmének bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna a dicsőség urát, nem feszítették volna meg. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, halleluja, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem sejtett, azt készítette az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Szentlélek által, mert a Szentlélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van, egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak az Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől való szent lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Szentlélektől jött tanítással, a szellemi dolgokat szellemi embereknek magyarázva. A nem szellemi ember pedig nem fogadja el az Isten szellemének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti. Sőt, megismerni sem képes, mert csak szellemi módon lehet azokat megítélni. A szellemi ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná. Bennünk pedig a Krisztus értelme van. A Biblia azt mondja, hogy az Isten szelleme által jön be az életünkbe az Isten szívének kijelentése, kinyilatkoztatása. A Biblia azt mondja, hogy Isten szelleme fürkész és kutatja az Isten szívének a mélységeit. És amikor Isten szelleme állt a közösségbe, hogy a Krisztus és az Atyával, elkezded az Isten szívének mélységeit megérteni veled kapcsolatban, a körülötted lévő emberekkel kapcsolatban, az életeddel kapcsolatosan, a problémáiddal kapcsolatosan, a kérdéseiddel kapcsolatosan. Isten szelleme feltárja az Isten sokféle bölcsességét előtted, hogy milyen bölcsen gondolkodik az Isten, milyen bölcsen kezeli az életed helyzeteit, milyen bölcsen vezet téged Isten egy szituációban, egy helyzetben, hogy ne testi módon reagáljam szellem szerint. És amikor szellem szerint reagáltál, látod a gyümölcs, és dicsérni fogod az Istent, hogy de jó. hogy nem úgy reagáltam, hogy én gondoltam, vagy hogy te szerintettem volna, hanem tudtam szellem szerint járni. Isten szellem által az Isten szívének mélységét megérteni, csak egy momentumot mondok, hogy gondolj bele, hogy az Atya Isten azt az embert, aki te vagy, vagy én vagyok, aki megölte a fiát. Tehát aki engedetlensége, bűne, bűnei, Isten ellen való lázadása és lázadásai, és tudod, sokszor az fáj legjobban, amikor keresztényként vétkezem gondolatban, érzelmeimben, vagy beszédemben, vagy olyat teszek, amit nem támogat a Szentlélek, legjobban az fáj, hogy ezzel is növeltem a Krisztus fájdalmát. És gondolj bele, hogy ezt az embert, aki megölte az Isten egyszülött fiát, akit nagyon szeretett, Isten keblére veszi, magához öleli, és azt mondja, hogy gyermekem vagy. Isten szelleme, az Isten szívének mélységeit jelenti ki neked. Hogy milyen az Istennek a szeretete, Istennek a jósága, minden érdemtelenségem ellenére. Ez megdöbbent az embert. És ezeket a dolgokat csak szellemi ember értheti meg. A testi ember ezeket meg se érintheti. Nem tudja bensejét átjárni a testi embernek, az Isten szívének mélysége. Isten szívének mélységét a Szent Szellem nyilatkoztatja ki, szellemből szellembe. Behozza te szellemedbe. És jön egy kijelentés a te szellemedben Istenről, Isten szívéről. És mikor ezen elkezded gondolkodni a Szent Szellem által, hogy ennyire szeret engem az Isten, akkor minden problémád más dimenzióba kerül. És minden kérdésed más dimenzióba kerül. A döntéseid, a szabadidő, az élet más dimenzióba kerül. Amen. Másképpen fogsz döntéseket hozni. És lehet, hogy elkezd az életed biblikussá válni. És mondtam nektek, éjszaka az alvásé. Így hívjen be, jó, ha reggel korán kell, és keresi az Urat. Este pedig időben fekszik le. És nem éjszaka tévézik, internetezik, butaságot csinál, kínlódik, veszekszik, győzködi a másikat. Hanem békességben lepihen, és békességben kell fel. Ha Krisztustól tanultok, nagyon korán a hajnali szűkekről elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott, és elvette az Atya akaratát, ami az Atya szívé volt. Mi a tanítványok fölébredtek, meg az emberek fölébredtek, Jézus már tudta, merre kell menni. Amen. De figyelj, ha te hajnal 2-kor, meg éjszaka, éjfélkor, meg 3-kor fekszel le, és egy csomó baromsággal teletöltött el az agyadat, meg a szellemedet, ne csodálkozz, hogy nem vágyakozol az Isten jelenlétébe, mert nincs benne az Isten szívének kinyilatkoztatása, ami vonz téged. A kereszténység nem egy ilyen bigott, törvényeskedő szabályrendszer szerint fogsz szolgálni az Istennek, hanem szellemi szolgálat. Szellemieket szellemiekhez mérve. Egy belső motiváció. Az új szövetségre vonatkozó kijelentése a Bibliának, az Ószövetségben, Jeremiás proféta könyvében az, hogy törvényemet hova írom? A szívükbe írom. Amen. Hogy nem kőtáblákra, nem az ajtó félfájára, hanem szívükbe lesz írva. Belső motiváció hajtja őket az Istennek a engedelmességre. És ez a szabadság. A szellem szerint való embernek ez a szabad élete. Erről beszél Jézus Krisztus. És ha nem vagyok szabad, akkor értsd meg. Lehet azért, mert te szerint gondolkodom. Te szerint vettem el dolgokat. Te szerint élem az életemet. Te szerinti döntéseket hozok. Te szerint missziózok. Te szerint evangelizálok. Te szerint győzködöm az embereket. Minden kenet nélkül. Figyelj! Hogy lenne Isten kenete a beszédemben, ha nem vagyok együtt az Úrral? Olyan okos dolgot lehet felolvasni a Bibliában, hogy megöli a másikat. Vagy olyan, mint kijött, hogy leesett. Csak azt hiszed, beszél, de semmi ereje nincs. Nem érinti meg senkinek a szívét. Mert szellemi szolgálatot szellemi ember tud végezni. Szellemi szolgálat pedig az Isten mélységéből, a szívének mélységéből jön elő. És ennek vannak ugye fokozatai. A szélességnek, a hosszúságnak, a magasságnak, a mélységnek. Tehát ebben lehet mélyülni, lehet tágulni, lehet egyre jobban megismerni az Urat. Ez egy fantasztikus kaland. És akkor a Galata 5-ben leírt dolgok, amiről olvasunk, ugye? Ugye a test szerinti harcol a szellem szerinti ellen. És ez a harc pedig a vágyak, a kívánságokkal van. Ott ugyanez a kívánság kifejezés, hogy meg kell öldökölni, tudjátok, a szágzban. És ezért csodálatos az, hogy Isten úgy döntött, és ezt most csak így mondom aztán, aki hallja, értse meg, hogy abban az időben adja a kinyilatkoztatást, amikor a görög nyelv ilyen elterjedt volt, és a görög nyelv elég eszközrendszert adott ahhoz, hogy kifejezze az Isten világának sokféleségét. Tehát külön lehetett választani a szellemét, a testítő, és a testén belül is külön lehetett választani a tagokat a test kívánságaitól. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlenül magyarul íródott a Biblia. És Isten időzítése pontosan megvolt a nemzetek idejében is. Hogy abban az időben jött a kinyilakoztás, amikor Pál apostol képes volt görög nyelven leírni minden kinyilakoztás, hogy leginkább megérthető legyen az emberek világának számára, Isten sokféle bölcsessége. Amen. Azért nem angolul, franciául, vagy mit tudom, hogy íródott a Biblia, hanem görögül. Mert hidd el, tehát Isten latinul is írhatta volna a Bibliát, mert ismert volt. Ugye közjogi nyelv. Mégis görögül írta le a Bibliát. Mert nem talált eszközrendszert Pál apostol más nyelvben akkor, hogy elmondja a Szent Szellem által a bensőjéből, az Isten szívéből kinyilatkozta a dolgokat. De Pál apostol iszonyodott attól, hogy testi módon prédikáljon. Azt mondja, én nem akarok emberi bölcsességből, agyból beszélni nektek. Ezt mondja, én az Isten ereje által akarok beszélni. Hogy ti hitetek, az Isten ereje által nyugodjon. Isten szívéből jönnek erre a dolgok. Amen. De ez csak akkor lehetséges, ha a Márta, Mária módjára tudunk az ő lábánál ülni, és elveszünk ezeket a dolgokat. És bekerülsz Istennek abban a békességébe, abban az elrejtettségébe, amelyben biztonságban lakozol. És ott van benned. És nem kell hangerővel pótolni Isten kenetét. Nem kell okos frázisokkal, teológiai tudománnyal, történelmi, mert a micsodákkal, idegen szavakkal spékelni a dolgokat. Hogy úgy tűnjön, mintha nagyon okos lennél. Vagy lennék. Hanem egyszerűen csak átadod. És működik. Mondasz két szót. És működik. És bemegy a szívekbe. És hozza a változást. A szellem szabadságában. A szellemi ember életéhez természetesen tartozik hozzá a szellem gyümölcse. Természetesen fakad belőle. A szellem gyümölcse nem egy elérhetetlen célkitűzés a keresztényben számára, amelyet egész életében kaparászva küzde se fog tudni elérni. A szellem gyümölcse hiszen az Istennel a közösségből fakad. Én mondom, tehát én egy hirtelenebb ember vagyok, tudjátok, ismertek talán néhányat. Tehát egy ilyen impulzíva személyiség vagyok. Tehát én magamon elcsodálkozok néha, amikor Isten számára egy betölt, és az Úrral közösség vagyok, hogy reagálok a dolgokat. Nemrégen volt egy konfliktusom, teljesen jogtalan volt, amivel megvádoltak. De úgy hála az Úrnak abban az állapotomban, hogy szellemben voltam. És én meghallgattam, és mosolyogtam, de nem, tehát én nem idegesítem, mosolyogtam, hanem az a kedvesség, érted? Szóval nem így, na, lök, tehát nem erről szó, csak értsétek. És egyszerűen azt élveztem, hogy jön a rágalom, jön a hazugság, jön a jogtalanság, és én bennem egy békesség van. Tehát egyszerűen nem érzem azt, hogy nekem most így meg kell védenem magam, hogy nekem most itt véget, pontot kell tenni itt a végén, van ilyen is, hogy most aztán kezdem beszállni a dolgokat, és most aztán testileg elintézem, és még mélyebbre kerülök. És aztán oda jutok, érted, hogy aztán meg kell térjek, be kell kerüljek az Isten jelenlétébe, és bocsánat kell kérni. És szellemileg rendezni a dolgokat. És ha testi emberként gondolkozol, akkor konfliktusaidban irigykedsz. Ugye ezt olvastuk. Irítség, mert mindjárt látjátok, mert ezt még nem is olvastam fel, bocs. Az 1 Korintus folytatásban van. 3. rész első vers 1 Korintusban. Én tehát testvérem nem szólhattam hozzátok úgy, mint szellemiekhez, csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Teljet ápáltak titeket, nem kemény jeledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és visszájkorás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e. Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig ezt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e. Hát ki az Apollós? És ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek, mégpedig ki úgy szolgál, ahogyan megadta neki az Isten, megadta neki az Úr. Tehát ugye itt van az irigységről, a viszálykodásról, a veszekedésről, a pellekedésről szó a Bibliában. Tipikus testi reakció. Amikor valaki az igazát veszekedéssel, civakodással, erőszakoskodással akarja megvédeni. Tipikus testi reakció. És semmi köze a szellemi emberhez. Tehát erre akárhogy is van, nem lehetek büszke. Akár is van, nincs igazam. Nincs igazam. Amen. Tehát sokkal bölcsebb befogni a számot, elmenni egy lakatlan helyre a szobába, sokkal bölcsebb engedni egymást, hogy mindenki kicsit menjen el a maga csendességébe, rendezze le a dolgait, és Isten szellem által értse meg Isten gondolkodását erről a dolgról, és bizony néha meglepetéseket okoz nekünk Isten egy-egy szituációnak a szerinte való meglátásával. Amen. Végig gondolod, hogy hoppá, ha én most ebbe a keménykedésbe vagyok, ebbe a barátságba, ebbe a testvéri kapcsolatba, ebbe a házasságba, akkor mi is lesz ennek a vége? És nagyon veszélyes dolog, mert a testi dolgokkal, akkor megkemérik valaki, kaput nyit démoni tevékenységeknek. És elkezd az ördögi gondolatok módján gondolkodni. Ilyen testi bölcsesség, aztán ördögi bölcsesség, emlékeztek Jakab levelében. És elkezdik démoni befolyás alá kerülni a gondolkodása, és olyan gondolatokat támadnak az elméjébe, ami istentelenek, amelyek pusztulást és romlást hoznak abba a kapcsolatba. Amen? Értitek ezt? Igen, így van? Elválok tőle, soha többet nem szólok hozzá, jobb ettől távol maradni, ilyen csúnyán, és ezt most finoman fogalmaztam, elbánni velem, és jön, hogy lehet ilyen, bam. És akkor elkezd, jön a démoni beszéd, a démoni gondolat, és elkezd sodorni téged, és elkezd szív bekemérni a testi gondolkodásmódban. A szellem szerint való azon a szabadságot hoz. A szellem szerint való gondolkodásmód és hozzáállás felszabadítja a szívet az indulattól, felszabadítja a szívet a követelőzéstől, felszabadítja a szívedet és az elmélet arra, hogy meglásd Isten szerint való módon azt a szituációt, csak azt mondod, most van értelme, hogy én ezt csináljam? Van értelme, hogy tovább mondjam neki? Van értelme, hogy követeljem magam igazát? Mi lesz ennek a vége? Ezt akarom? És rájössz, hogy nem. És akkor megtérsz, és azt mondod, figyelj, bocsáss meg. Bocsáss meg. Fájdalmat okoztál ezzel és ezzel, de fontosabb a kapcsolat veled, mint az, hogy most nekem igazam legyen. Egyszerűen csak szeretlek. De értsd meg, ez fáj nekem. Gondold végig. És ebben a szellemi állapotban a szelíd szó elhárítja a haragos indulatot. Elhárítja. Egyszerűen kiveszi az élét a fegyvernek. Tehát aki gyűlölt és el akart pusztítani, gondolj bele, visszamégy, és megalázkodsz, és mondod, figyelj, bocsáss meg. Nem volt helyén való. Olyan helyzetbe hoztam magam, hogy nem való vagyok. Túlpozícionáltam magam. Visszaéltem a lehetőségemmel, túl lőttem a célon. Tehát elmondom, bocsáss meg. Ez volt az én felelősségem. Nem azt mondom, hogy te megetem, ezt. A szellemi ember az a hidat építi a másikhoz, és nem a szakadékot mélyíti. Amen. A szellemi emberek hídépítők. Szívtől szívig. Mert gondolkodnak azon, hogy jó lenne megtérni az ember. És ehhez is van sok bizonyságom. A több bizonyság az életemben is, hiszem a te életedben is. Amikor megtapasztaltad azt, hogy igen, jó volt Isten szellemére hallgatni. Tehát vigyázz! Mérd fel, hogy valóban szellemi ember vagy. És legyél az. Itt a lehetőség. Isten szellem által világosságban járjunk. A Filippi levélben, olvasom az utolsó ige szakaszt most, a Filippi levél második fejezetből, még egy gondolatom van, aztán pedig rábízunk Isten szellemére, hogy vigye tovább ezeket a dolgokat, mert azt sem szeretném, hogy testi módon próbáljam átadni az üzenetet, és én, tehát most vágyom arra, hogy minél mélyebb legyen ez a dolog, értitek? Két akadály is van. Semmivel mélyebbre nem tudok jutatni titeket, mint ahol én tartok. Egy. Kettő. mégiscsak Isten gyermekei vagytok, és nem az enyémek. Amen. Tehát a testi Jeruzsálem, a törvény szerinti, és a mennyei Jeruzsálem között óriási különbség van. Mi a mennyei Jeruzsálem gyermekei vagyunk, ami azt jelenti, ott van polgárjogunk, ott van mi apukánk. Amen. Oda valók vagyunk. A mennyeibe, és nem a testébe. Nem a törvény szerintibe, hanem a szellem szabadságában. Csak így mehetünk be, különben nem. Csak így. Mert Isten szabadságra hívott el bennünket. Na nézzétek csak. Filippi 2:12. Ezért áll szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkája bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ha az élet igére figyeltek, ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem is hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájátokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Pál apostol ugye ebben az állapotában éppen a kivégzésére készült, fogságban volt, és még nem lehetett tudni, hogy a fogságának mi lesz a vége. Ebből az állapotból írja az apostol ezt a levelet. És ami nagyon fontos igazság, amire én fölhívnám ma a figyelmünket mindannyiunknak. Isten munkája az, mit olvastunk? Tudtatok még figyelni? Az akarást, halleluja, Péter még fit, és a cselekvést, azaz a véghez vitelt is. Amikor hallasz egy prédikációt, és Isten szelleme megérinti a szívedet, és föltámad benned a vágy, hogy én így szeretnék élni. Ki az, akiben föltámad most a vágy, hogy ő szeretne ebben a szabadságban lenni, ebben a Mária állapotban lenni, az életében, és szeretne helyreállna a csendességnek ez a része, vagy bővül nem élne. Kézzel, hogy vágytámadt. Most nem, csak akkor, tehát jó. Oké. Okay. Amen. Halleluja. Tehát Isten szelleme most elkezdte munkálni benned az akarást. És lehet, hogy lefutott előtted a napod. Elkezdte végig gondolni, mit kéne megváltoztatni. Ki az, aki már tudja, most Isten szelleme által ebben a kijelentésben azt is tudja, mi az, amiben körülbelül változtatni kéne az életén. Halleluja. Ez is Isten szellemének a munkája, tudod? Isten szelleme elkezdte benned munkálni az akarást, hogy változtasd meg az életedet. És nagy baj van akkor, ha nem igényled az Isten kegyelmének a másik oldalát. Tehát amit szellemben kezdtetek el, ne akarjátok testben befejezni. Figyelj! Nem fogsz tudni hamarabb fölkelni magad elejéből. Nem fog menni. Lehet, hogy két napig fogsz többet tudni imádkozni, de nem lesz szellemi áldozás. Mert megpróbáltad már sokszor. Nem fog működni. Ne feledd! Az isteni kegyelem, amely most itt ültél, és hallgattad az igéket, olvastad az igéket, Isten szelleme beszélt a te szívedre, én rajtam keresztül, vagy közvetlenül, az a kegyelem, amely ezt megtette, hát ez a kegyelem fogja elvégezni benned, hogy képes is legyél rá. Amen. Hát Istennek ez a szellemi munkája fogja vinni a véghez vitelt az életedben, a szabadságban. Egy fontos dolog van. Engedj neki. Engedj neki. Engedj neki. Engedjek neki. Amen. Tehát nagyon fontos lesz, hogy most, mikor hazamegy este, Isten szellemének az érintése alatt, Isten szellemének a tanácsa, bölcsessége alatt, hogy mi az, amit változtatni kéne, akkor kérd az Urat, adj teret Isten szellemének a változáshoz, a továbbvételhez. Amen. Mert Isten, aki munkálja bennetek az akarást, és ezt most megtette. Tehát ennek a szellem igazságnak a tapasztalatához, a megtapasztalásához szellemben eljutottunk. Így van? Tehát a Biblia igaz. megint csak azt látjuk, hogy saját szellemi tapasztalatunk által is ezt látjuk, hogy így van. Mert egyszerűen, tehát nem arról szól a történet, hogy most Sanyi leadott neked egy 10 pontot, amit meg kell változtatni. És lejegyzetelted, és akkor ebben változtatni kell. Hanem nagyon személyre szabottan, nagyon finoman, Isten szelleme tanácsol téged. Amen. És én nem tudom, mit mondta a Szent Szellem neked, ha megmondaná, akkor tudnám, de nem tudom. De nem is az én dolgom. De ahogy Isten szelleme ezt elvégezte benned, hidd el, hogy el tudja végezni a véghezvitelt is. Hidd el, Sanyi, el tudja benned végezni a véghezvitelt is. Megvan a hatalma. Megvan a szeretet Istenben erre. És megvan a bölcsesség. Amen.